Kedves hallgatóink, van egy nagyon különleges kulturális intézmény Bicskén, ez a Lajta Ház, és hát nem egészen egy évvel ezelőtt nyílt meg, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint Lieber Endre, a Lajta Ház művészeti vezetője és a hangvető alapítója. Szia, Bandi, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, én is köszönöm szépen, hogy megkerestetek.
Ugye jól mondom, hogy hát kb. Egy évvel ezelőtt nyitottatok, talán egy kicsit több.
Hát az a helyzet, hogy tavaly lett kész a ház, és már tavaly voltak programjaink, de igazából idén februártól kezdtük el mi az üzemeltetését a háznak. Mert ugye kettős célt szolgál ez a ház, egyrészt egy stúdiókomplexum, vannak benne fantasztikus akusztikájú terem, többek között a nagy terem, ami azért nem olyan nagyon nagy, de 220 négyzetméter, aha, ami egyben a ház koncertterme is, de úgy van megcsinálva, hogy ugye szimfonikus zenekari felvételek, lemezfelvételek is mehetnek benne.
Sőt, videófelvétel is, ugye egyszer azt mesélted?
Hát igen, mivel ugye nagyok a tereink, ezért elég sok lehetőség van a házban, és hát nagyjából most indul az a kampány, őszintén szóval szeretnénk egy kicsit tudatosítani akár a budapestiekben, akár mondjuk a Budapest-Fehérvár vonalon élőkben, vagy Budapest-Bicske vonalon élőkben, hogy van Budapesttől nem messze, hiszen fél óránként járnak a vonatok, és fél óra alatt lehet odaérni Keremföldről, és pontosan 5 perc gyalog a ház, és hát igyekszünk olyan programokat, olyan koncerteket szervezni a házban, ami azért reményeink szerint a kultúrára vágyókat érdekelheti, és nyilván mivel Bicskéről beszélünk, nem pedig Budapestről, ezért az árakkal is próbálunk úgy zsonglőrködni, hogy az emberek szívesen jöjjenek oda.
Ugye zenei fókuszú a ház, meg hát maga az intézmény, ami nem véletlen, hiszen Lajta László hát kevésbé ismert, de hát egy nagyon nagy folklorista volt, ő Kodálynak és Bartóknak a kortársa, és hát nagyon-nagyon komoly zeneszerző. Azért többek közt azért is hoztátok létre ezt az épületet, illetve ezt az intézményt, hogy Lajta emlékét is hát felelevenítsétek.
Hát ez messziről indul a történet, én Martonvásári vagyok.
Igen.
És Martonvásáron barátkoztam össze Teszeli Zoltánnal, aki ott néptáncolt, mi meg ugye a barátaimmal zenéltünk, tehát adott volt a dolog, hogy elég sok időt töltöttünk együtt, meg sokat voltunk külföldön is, ő a gyerekcsoportot is nagyon sokáig vezette. Aztán később politikus lett belőle, és többek közt két ciklusban egymás után Bicske polgármestere volt, és ő tudta meg, hogy a Lajta családnak volt érdekeltsége ott egy régi bőrgyárban, amelyiknek igen, már csak a romjai voltak meg, de azért a homlokzatból látszott, hogy ez igazán tekintélyes épület együttes volt, és akkor ő kitalálta, hogy milyen jó lenne, hogyha a Lajta László emlékének tudnánk azzal adózni, hogy egy róla elnevezett kultúrás központot hoznánk ott létre, és amikor velem ezt az ötletét közölte, én nagyon megörültem neki, mert ugye ez körülbelül egy olyan, hát 7-8 évvel ezelőtt volt, amikor a magyarországi filmiparról tudjuk, hogy egy óriási boom volt benne.
Igen, igen.
Ugye Andy Vajnának köszönhetően alapvetően.
És meg a 30%-os adókedvezménynek, azt ne felejtsük
el. Hát az neki köszönhető.
Igen.
De egyébként való igaz, tehát ez ugye óriási vonzerő. És hát most gondolj bele, hogyha sikerül nekünk a filmiparból csak a morzsákat felszedegetni, már az is jó lehet. Úgyhogy éppen most alakítjuk ki a stúdiókat, lesz egy Dolby Atmos keverőnk, ami jövő héten tulajdonképpen elkészül. 2 héttel ezelőtt sikerült elindítanunk a Lajta Stúdió Kft.-nek a honlapját. Tehát azt gondolom, hogy talán létre tudunk hozni egy olyan modellt, ahol az üzleti tevékenység és a kulturális tevékenység kiegészíti egymást, és idővel nyilván nem 1-2 évről beszélünk, hanem mondjuk minimum egy 5 éves időtávban ki tudunk alakítani egy olyan struktúrát, hogy az üzleti modell támogathatja a kultúrát. Uh-huh. Ez, igazából ez a célunk.
Talán leginkább a BMC-re hasonlítotok ezen a téren, hiszen a BMC-nek is van ugye egy arca a nagy közönség felé, a koncertlátogatók felé, és hát ugyanakkor a profi zenészek is tudnak ott felvételeket készíteni, sőt, hát egészen kiváló lemezeket ad ki maga a BMC Records. Valami hasonló jár a fejetekben, nem?
Abszolút valami hasonló jár a fejünkben, hát azzal a különbséggel, hogy úgy tűnik, hogy ez egy, bár még egyszer mondom, nagyon közel van Budapesthez, de mégis egy komoly handicapnek tűnik, uh-huh, hogy nem Budapesten vagyunk.
Hát jó, de ugyanakkor meg lehet parkolni.
Hát egyébként lehet parkolni, és aki ott járt, az beleszeretett a helybe. Uh-huh. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ugye egy tényleg vadonatúj épület, nagyon szépek a belső terei, van egy nagyon kellemes, kedves kávézója, a helyi borokkal, tehát mányi borokat tartunk, direkt azért, hogy a hogy egy kicsit próbáljunk a környékre is összpontosítani, akkor a zsámbéki ciglerostját áruljuk, a csákvári fagyi is oda jött hozzá.
Az nagyon híres.
A fagyi nagyon híres, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy egy partnerségi viszonyt ki tudtunk alakítani. Van egy igazán különleges játszóterünk, amit a kapolcsi barátaink építettek, szintén Teszeli Zoli felkérésére. És ugye az egész az egy olyan elzárt terület, hogy egy igazi gyerekparadicsom. Tehát tényleg oda leparkolsz az autóddal, és akkor órákat el tudsz úgy tölteni, hogy gyerekek játszanak a játszótéren. Te kávézol, ugye internet kávézónak is nevezhetjük, mert nagyon komoly wifi rendszert építettünk ki. Azért tudnélik, mert van két kiállításunk, az egyik Lajta László életművét dolgozza föl, dr. Solymosi Tari Emőke zenetörténésznek.
Széchenyi díjas zenetörténész,
hogy ne, igen. Aki tényleg zseniális kiállítást állított össze nekünk, és van egy táncház történeti kiállításunk is, hiszen amikor a házat átadtuk, akkor az éppen a táncház mozgalom 50. évfordulója környékén történt. És ezek olyan kiállítások, hogy a tablókat végignézheted mondjuk egy-másfél-két óra alatt, de hogyha van időd, akkor a tablókon NFC-vel vagy QR kóddal a megfelelő helyekhez tartozó zenéket, videókat meg tudod nézni, és akár egy fél napot is el tudsz úgy tölteni, hogy szerintem jól szórakozol. De hát ez persze olyan wifi kell, hogyha 30 ember megjelenik, akkor mind a 30 tudja
használni. Hát igen.
Úgyhogy ennek megfelelően, hogyha valaki tényleg odajön családos túl, akkor igazából 10 és 6 óra között kiválóan el tudott lenni.
Hát meg a környéken nagyon jókat is lehet kirándulni, de akkor én vizionálok egy olyat, hogy mondjuk a zenészek, akik eljönnek ide felvételt készíteni, akkor ők elhozhatják például a családjukat, akik azért ott találnak maguknak időtöltést. Na jó, ez nyilván a jövő zenéje, meg ez teljesen egyéni, hogy ki hogy oldja meg, de akkor a kiállítások mellett beszéljünk az egyéb nagy közönségnek szóló programokról, koncertekről. Ugye Lajta Fesztivál volt tavaly, de ezt biennáli jellegen rendezitek két éven. Ugyanakkor most is lesz Lajta zenei napok.
Hát igen, hogyha már van egy Lajtaházunk, akkor azért vigyázunk arra, hogy legalább évente egyszer legyen egy olyan rendezvényünk, ahol Lajta László életműve van a fókuszban. De hát persze biztos nem mondok újat senkinek azzal, hogy egy fesztivál megszervezése az sokkal többe kerül, mint hogyha kétnapos programot állítok össze, úgyhogy ez valószínűleg úgy néz ki, hogy így tudjuk megoldani, hogy két évenként fog sikerülni az anyagi hátterét előteremteni egy komolyabb fesztiválnak. Viszont ez a kétnapos Lajta László zenei napok is szerintem nagyon érdekes lesz, éppen azért, amivel kezdted a beszélgetésünket, hogy Lajta László Bartók és Kodály kortársa volt, és nem csak kortársa volt, hanem Bartók volt az, aki egyébként ahol csak tudta, propagálta Lajtának a zeneszerzői művészetét, tehát ő szerinte ő volt annak a kornak az egyik legígéretesebb zeneszerzője, és egyébként ők komoly barátságban is voltak egymással, tehát nem csak szakmai kapcsolatuk volt, hanem baráti kapcsolatuk is. Olyannyira, hogy mielőtt Bartók kiutazott Amerikába, az utolsó délutánját Lajta Lászlóval töltötte. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadásra kértem föl Solymosi Tari Emőkét, ami éppen ezt a barátságot és ezt a szakmai kapcsolatot fogja a közönség elé tárni. Úgyhogy a 10-i, tehát október 10-i pénteki este ezzel kezdődik, ez egy bevezető ingyenes előadás, és utána ehhez kapcsolódik Balog József zongora koncertje. Balog Józsefről azt kell tudni, hogy ő is az egyik komoly Lajta ismerő művész Magyarországon, aki feljátszotta a Lajta összezongora művét, lemezre, és egyébként Bartókét is. Tehát a Solymosi
egy fantasztikus zenészről van szó, igen.
De igen, zseniális zenészről, és egy nagyon-nagyon kiváló emberről. Én ott nagyon szeretem, és hát elképesztő, hogy milyen jól ad elő. Tehát arra kértem, hogy amellett, hogy zongorázik, ő is egy picit beszéljen a dolognak a szakmai részéről is. Tehát, hogy miért különleges Lajta művészete, és hogy miért kéne egy kicsit többet foglalkoznunk vele. Hát most nem magunkra gondolok, hanem ez általános többes szám első személyében fogalmaztam. Tehát
nyilván
azt mondom, hogy Magyarországon sokkal, de sokkal többet kéne játszani, legalábbis a nagy koncerttermeknek a Lajta műveket.
De mi lehet az oka, hogy nem játsszák? Nem kerül fókuszba, vagy nem olyan jellegű, vagy nem érzik elég korszerűnek?
Én azt gondolom, hogy ennek az okai oda vezethetők vissza, hogy ugye Lajta hazajött Angliából, éppen egy filmzenét szerzett, és hát figyelmeztették rá, ez pont a háború után volt, amikor a szocialista rezsim felváltotta ugye az előzőt, és hát figyelmeztették, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha hazajön, mert lehet, hogy
nem mehet soha többé vissza,
aztán nem
sőt,
fog több, így igen. Van. És hát pontosan ez történt, hogy jó időre bezárták ide idézőjelben Magyarországra, és hát tulajdonképpen elvettek tőle mindent, az állásait, és aztán végül is ennek köszönhető idézőjelben a köszönhetőt én szerintem, hogy ahogy még Bartók, mivel ugye időben kiment, és a világhír az már vele együtt ment ki Amerikába, őt onnantól kezdve számon tartja a világ. Kodály Zoltán egészen fantasztikus kultúrpolitikus is volt, tehát Kodály Zoltán vissza is fennmaradt. Viszont Lajta Lászlót meg egész egyszerűen elhallgattatta az a rendszer, és nem játszotta, tehát innen datálom én azt, hogy a mai napig nem sikerült kikászálódnunk ebből, hogy a Lajta hagyatékot, ezt a zenei hagyatékot nem ismertettük meg, legalább a hazai közönséggel, ahhoz a művészi színvonalhoz méltóan, amit ő képviselt. Tehát ezen vagyunk most, hogy legalább akkor most egy jó pár évtizeddel a halála után tegyünk valamit érte. És egyébként nagyon sokan vannak, ugye a Lajta örökösök, Gyurko Csilla és Tünde nagyon rajta vannak, ezen a Néprajzi Múzeum, a Hagyományok Háza, a Lajta díjasok, tehát én azt gondolom, most eljött az az idő, amikor van annyi művész és van annyi intézmény a Lajta ügy mögött, hogy én nagyon remélem, hogy a következő 10 évben sokkal, de sokkal jobban megismerik őt.
Bandi, visszakanyarodnék a programokhoz, mert szépen elmondtad a pénteket, de a 11-e szombatról szerényen hallgattál, pedig hát az a te napod, hiszen meg fogod mutatni a közönségnek a házat.
Igen, az én felvezető előadásom, ez nem is igazi előadás, tehát a két kiállítást mutatom meg azoknak, akik kíváncsiak lesznek rá és rám, és hát ezen kívül meg körbevezetek mindenkit a stúdiókon is, és aha, megmutogatom, hogy mi a mi büszkeségünk, és hogy hogyan is képzeljük ezt az előbb röviden említett üzleti modellt, mert szerintem ez fontos. Ezután pedig Árendás Péter barátomat kértem meg arra, hogy egy ismeretterjesztő koncert keretében beszéljen Lajta László gyűjtéseiről, és a gyűjtéseiben felelhető dallamok zeneszerző művekben való felhasználásáról.
Aha.
Mert ő ugyan alapvetően törekedett arra, hogy a két életművet, ugye a zenegyűjtői és a zeneszerzői életművet külön válassza.
Mármint a Lajta.
A Lajta, igen.
Igen.
Tehát ő erre tudatosan törekedett, de azért természetesen végül is nem bírta ki ő se, hogy egy pár
ne emeljen át motivumokat, igen.
Így van a műveibe, vagy éppen ugye az 1936-os Hortobágy című filmbe, de hát a legismertebb a 10. vonós négyese, amiben a Kőrispataki gyűjtés dallamai gyönyörűen sorjáznak egymás után. Tehát van mit megmutatni, és Lakatos Róbert barátunk, felvidéki prímás, brácsaművész lesz Péter társa, ebben ugye Peti brácsázni is fog. Szabó Dániel cimbalomművész lesz a cimbalmosunk, Csávás Attila furujázni és tárogatózni fog, és Lelkes András barátom lesz a nagybőgős, tehát ez is egy különleges és érdekes este lesz, valami olyasmit fog hallani a közönség, amilyet eddig még nem.
Hát nagyon izgalmas, és nagyon izgalmas a zenekar, azt gondolom, hogy azért nem hallani gyakran ilyen fantasztikus népzenei szaktekintélyeket, mint amilyen ez a csapat lesz. Vanni, közben elrepült az időnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, akkor foglaljuk össze még egyszer, tehát Bicskén a Lajta ház, 5 perc séta a vasútállomástól, ahogy mondtad, tényleg mindenkinek azt javasoljuk, hogy próbálja meg esetleg vonattal megközelíteni, mert akkor még ihat egy finom pohár bort is, ahogy javasoltad, bárhonnan érkezik, tehát október 10-én 18 órától, és október 11-én pedig 21 órától Lajta László zenei napok Bicskén. Bandi, kihagytunk-e még valamit? Van-e valami fontos információ, amit érdemes elmondani a hallgatóknak?
Hát talán annyi, hogy érdemes tájékozódni a programjainkról a Lajta Ház Facebook oldalán, ahol mindig friss információkat találhatnak az érdeklődők.
Így legyen. Liber Endrének, a Lajta Ház művészeti vezetőjének és hangvető alapítójának nagyon szépen köszönöm. Szervusz!
Köszönöm, András! Szervusz!